Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. A modern tudomány egyik legígéretesebb eszköze ma már nem a mikroszkóp, hanem sokkal inkább az adat, de mi mindent árulnak el rólunk ezek a bizonyos adatok, hogyan segítheti az adattudomány például a rák elleni harcot, vagy rákkutatásban. Beszélünk ma arról is, hogy mennyire változik a kutatói munkavilága, hogyan lehet nőként a kutatói pályán érvényesülni, illetve miként lehet egyensúlyban tartani a szakmai kíváncsiságot a hétköznapi teendőkkel. Vendégem a stúdióban dr. Pipek Orsolya, az ELTE természettudományi karának tudományos munkatársa, aki, hogyha jól tudom, akkor a biológiai életkor kutatásával és modern AI alapú megközelítésekkel dolgozik azon, hogy jobban értsük a testünk működését. Orsi, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Nagyon köszönöm a meghívást, jó itt lenni.
Beszélgetésünk apropója, és induljunk innen, hogy két másik kiváló kutatónő mellett te lettél a L'Oréal UNESCO Nők a Tudományért díj egyik 2025-ös nyertese. Ezt a díjat 23. alkalommal egy akadémikusokból álló szakmai zsűri ítéli oda. Először is gratulálok.
Nagyon szépen köszönöm.
És utána majd beszélgetünk részletesebben is arról, hogy mit is jelent ez a díj neked, a szakmában, és hogy mivel jár. De kezdjük onnan, hogy úgy tudom, hogy te kisgyerekkorod óta miérteket keresed. Mikor érezted először azt, hogy ebből akár több, akár hivatás is lehet?
Hú, nem is tudom, hogy tudok erre egy konkrét időpontot mondani. Mindig is nagyon szerettem a matekot, a fizikát, úgyhogy tulajdonképpen nem így nem nagyon merült föl, hogy ne ilyen irányba menjek tovább. Amikor a jelentkezést kellett az egyetemre leadni, akkor három helyre írtam be a jelentkezésemet, két helyre fizika szakra és egy helyre matekra, és így az utolsó pillanatig vaciláltam, hogy mi legyen a sorrend végül is, de végül az ELTE fizikát hagytam meg elsőként, és tényleg az ELTE-n is tanultam végig.
És hát ma már a rák és az öregedés genetikai lenyomatait vizsgálod, ahol a számok mögött az élet legmélyebb kérdései rajzolódnak ki, de akkor, hogyha még itt a tudatos döntés és a kíváncsiság kérdés körénél mozgunk, akkor volt a családban egy minta, aki miatt ezt az irányt választottad, vagy a saját utadat, a saját kíváncsiságod vezetett?
Ó, abszolút volt minta. Édesanyám orvos volt, édesapám pedig fizikus. Úgy érzem, hogy amit most aktuálisan csinálok, az pont talán egy metszete a két témának. Fizikusként végeztem, de most ez az adattudomány az, ami kitölti így a mindennapjaimat, és valahogy úgy alakult, hogy pont biológiai és orvosi adatokkal foglalkozom elsősorban. Úgyhogy ez talán egy ilyen ötvözete a szüleim szakmáinak.
Hány lány volt az egyetemen ezen a szakon?
Fizika szakon nagyon kevés, körülbelül a 10%-a a hallgatóknak.
Tehát akkor ez a szám még mindig igaz, amiről sokat hallunk. Miért pont ez a terület, hogyha most már kifejezetten azt nézzük, hogy adattudomány, miért ezt az irányt választottad?
Majdnem, hogy véletlen volt, amikor az MSC diplomamunkámhoz kerestem témát, akkor nagyon gondolkoztam egy kvantumfizikai témán, ami egyébként a mai napig is érdekelne, de végül is az adattudomány mellett kötöttem ki. Ennek igazából praktikus okai voltak, mert úgy gondoltam, hogy ez egy olyan eszköztár, amit ezzel így el tudok sajátítani, ami, hogyha véletlenül nem az akadémiában maradnék, hanem kimennék az iparba, akkor egy nagyon hasznos dolog, hogy ezeket én tudom, egy eladható tudás tulajdonképpen. Szóval mindenképpen engem érdekelt az, hogy ilyen nagy adathalmazokkal tudjak foglalkozni, és hogy pont biológiai témájú lett, az viszont teljes véletlen volt. A témavezetőmnek, Csaba Istvánnak akkor voltak különböző kollaborációi, amiben pont orvosi biológiai adatokat elemeztek, és ebbe csatlakoztam én be.
És egyébként mit mondanál, hogyha egy visszatekintesz a pályaválasztás, pályakezdés időszakára, a szerencse, a kitartás vagy a szenvedély az, ami ilyenkor viszi előre az embert?
Talán nekem a kitartás, én azt mondanám, én eléggé olyan típusú ember vagyok, aki így kitalál valamit, és akkor azt így végig csinálja, akármi van. Úgyhogy nekem így nem nagyon merült fel az, hogy ezt feladjam, vagy máshogy csináljam, de persze kudarcok folyamatosan érik az embert, csak valahogy azt hiszem a mentalitásom olyan, hogy a kudarcok ellenére is hát tovább kell csinálni.
Kudarc alatt egyébként itt mit értesz?
Ó, hát igazából ami nyilván az egyetemen is, hogy nem úgy sikerül egy ZH, ahogy szeretném, ez természetes, de azóta a pályázatok, a különböző ilyen díjakra való jelentkezések, az ember, szerintem ezt így kevésen látják, hogy az ember sokkal több pályázatot bead, mint aminek végül is eredménye lesz. És az a néhány, ami sikerül, az szuper jó, de persze a mögött ott van a sok, gyakran tízszer annyi, ami nem sikerül, és hát tovább kell csinálni.
Igen, és most azért beszélgettünk, hogy a legelején mondtam, hogy a L'Oréal UNESCO nők a tudományért díj egyik nyertese lettél. Meglepődtél, amikor értesültél róla, hogy nyertél?
Igen, abszolút. Igazából már harmadszorra jelentkeztem rá, úgyhogy úgy voltam vele, hogy hát ezeket a pályázatokat az ember gyakran úgy adja be, hogy hát időmből kitelik.
Tehát az esélytelenek nyugalmával?
Igen, egy vaktyúk is talál szemet. Úgyhogy igen, meglepő volt, és persze hát nagyon örültem neki.
Nyilván mosolygunk ezen, ez egyfajta önvédelem, hogy az ember nem éli bele magát addig
persze,
valamibe.
Így van.
Hiszen tudományos munka áll mögötte. A fehér köpenyt behoznám a beszélgetésünkbe, mert hogy ez sokak szemében egyfajta mítosz. Te hogyan tekintettél rá erre korábban, és hogyan tekintesz esetleg most, változott ez a kép benned?
Hogy a tudósok fehér köpenyben,
a kutatók? A tudósok, nyilván az orvosok, gyógyszerészek is, de hogyha kifejezetten a kutatókat nézzük.
Én azt hiszem, bennem soha nem élt ez a kép. Lehet, hogy azért, mert édesapám fizikus volt, és abszolút rálettem arra, hogy milyenek a mindennapjai, és soha életében nem volt rajta fehér köpeny, rajtam se, azóta se. Szóval azt hiszem, hogy bennem ez így nem fogalmazódott meg ez a kép, de igen, vannak,
de tudod,
akik...
mire gondolok.
Igen, abszolút vannak, akik azt gondolják, hogy akkor fehér köpenyben egész nap ott vagyunk a laborban.
Hát... Elérhetetlen, elefántcsontorony, és sorolhatnánk.
Igen, hát mi nem a laborban vagyunk. Sőt, az esetek nagyon nagy százalékában, ráadásul nem is az egyetemen, hanem otthonról dolgozunk.
A számítógép előtt ülsz.
Abszolút számítógépes munkánk van. Nem a laptopomon dolgozok, tehát hogy amikor mondjuk futtatok egy kódot, egy algoritmust, vagy programozok, akkor arra gyakran kevés a saját laptopom. Tehát, hogy az egyetemen vannak erre megfelelő szerverek, de arra mi be tudunk csatlakozni otthonról. Úgyhogy igazából az, hogy én hol végzem a munkámat, az gyakorlatilag teljesen jelentéktelen olyan értelemben, hogy bárhonnan el tudom végezni ugyanazt.
Igen, ilyen téren nagyon sokat változott a világ az utóbbi években. Ebben egyrészt ott van az az iszonyatos technikai fejlődés, amiben élünk, másrészt ugye a Covid időszaka, ami megmutatta, hogy otthonról nagyon sok mindent el tudunk intézni megfelelő adott kapcsolattal.
Így van, abszolút. És én ezt nagyon-nagyon kellemesnek tartom. Én örülök, hogy ennyire ez rugalmassá is teszi a munkaidőmet. Nekem olyan típusú a munkám, hogy egy-egy algoritmus vagy program, amit futtatok, az gyakran fél órát, akár több órát igénybe vesz, nagy ritkán több napot is, és akkor ezekben az időszakokban, amikor várok valamire, addig is hasznosan el tudom tölteni azt az időt, és nem ott bent ülök egy irodában, és azon gondolkozok, hogy most a Facebookot nézzem-e addig, vagy mi történjen.
Folytassuk innen, mert hogy kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan zajlanak egy kutató mindennapja egyébként. Hány órából áll egy napotok? Mert hogy mondtad, hogy vannak üresebb időszakok, amikor már beprogramozod a gépbe, hogy mit akarsz, de az eredményre várni kell, hiszen nagyon nagy adathalmazról van szó. De hogyha összességében nézzük, hány órásak a napok?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Nincs két ugyanolyan nap, szóval szerintem ez is talán így ellene mond annak, amit az emberek általában gondolnak egy ilyen unalmas tudományos irodai munkáról, hogy nagyon nem arról szól, hogy 9-től 5-ig ott ülünk a gép előtt. Az időszak diktálja igazából, néha vannak határidők, amikor rengeteget kell dolgozni.
Tehát akkor hétköznap, késő este, kora hajnalban is akár.
Is, igen, igen, adott esetben hétvégén is, hogyha úgy adódik. Tehát, hogyha valamit le kell adni, akkor azt le kell adni, és ezek a pályázatok gyakran azt döntik el, hogy megkapjuk-e az anyagi támogatást a további kutatásokhoz, tehát ugye ennek tétje van, és akkor, hogyha ennek van egy fix határideje, akkor dolgozunk, hogy tényleg addigra olyat tudjunk leadni, amire büszkék vagyunk, meg ami tényleg olyan, amit szívesen leadunk. Ilyenkor tényleg rengeteg a munka, de mondjuk egy ilyen leadás után, akkor előfordul az, hogy van egy hét, amikor így fellélegzünk, és akkor rövidebbek a napok, úgy időzítjük, hogy akkor kicsit ki lehessen mozdulni, akár hétköznap is napközben. Úgyhogy ezt a rugalmasságot én nagyon-nagyon szeretem. Nem vagyok benne biztos, hogy mindenki szereti. Vannak olyan típusú emberek, akik nagyon szeretik, ha van valami rendszer, hogy délután azt tudom mondani, hogy letettem a tollat, és én többet ezzel nem foglalkozom. Azt hiszem, a kutató munka nem egészen ilyen. van előnye is, van hátránya is, hogy este is kattogok ezeken a kérdéseken, de egy csomó mindennek, csomó ötletnek meg kell érnie a fejemben. Tehát, hogy nem tudok folyamatosan rá koncentrálni, hogy kellenek azok az időszakok, amikor hagyom, hogy történjenek velem a dolgok, adott esetben valami teljesen mással foglalkozzak, de mégiscsak ott motoszkál a fejemben, hogy kéne ezt megoldani, milyen ötletek jönnek még a témához.
És hát adatok, algoritmusok és egészség, ez az, amiről ma beszélgetünk, illetve ez az, amivel Orsi, te foglalkozol, hogy hogyan rajzolódik ki a testünk története ugye számokból, hogyha megpróbáljuk így körülírni. Mi volt az első impulzus, ami a tudomány, a fizika, de azon belül az adattudomány felé terelt?
Talán az MSC alatt a különböző számítógépes tantárgyaink. Tehát, hogy amikor megtanultunk programozni, amikor olyan típusú feladatokkal szembesültünk, hogy itt ez a rengeteg adat, hogy az utóbbi időben a technológiai fejlődés hát sok-sok területet elért, az egyik volt a csillagászat, amiben rengeteg új adat keletkezett, és nem annyira régen a biológia. És ez úgy történt, hogy nagyon hirtelen létrejöttek, vagy elérhetővé váltak azok a biológiai eszközök, ez kísérleti eszközök, amik nagyon gyorsan, hihetetlen nagy mennyiségű adatot tudnak generálni az emberi testtel kapcsolatban. Például a genomunkban az építő elemeknek a sorrendjét le tudják olvasni, ami 3 milliárd elemből álló sorozat tulajdonképpen, és akkor ebből kell valami értelmeset kitalálnunk. És erre senki nem volt képezve eredetileg, hiszen most alakultak ki ezek az eszközök. És hirtelen felmerült az igény a biológusok, orvosok részéről, hogy hát szuper jó, hogy itt ez a csomó adat, nagyon nagy rálátásunk nyílt a különböző betegségekre, a különböző biológiai folyamatokra, de hát mit kezdjünk vele? Meg se tudjuk nyitni ezeket a fájlokat, mert a laptop azonnal lefagy. És itt jövünk képbe mi, akik igazából szegről végről kapcsolódunk csak ehhez a témához, mert fizikusok vagyunk, de mégis minket tanítottak arra egyrészt, hogy kell számítógépes módszereket használni, tehát hogy tudunk programozni, tudunk ilyen nagy adathalmazokat értően elemezni, hogy nem veszünk el abban, hogy rengeteg sok adatot kell egyszerre áttekintenünk, hanem kondenzálni tudjuk, és ilyen rejtett mintázatokat tudunk benne észrevenni. És az MSC alatt voltak olyan tantárgyaink, amiben elkezdtünk ilyen típusú feladatokkal foglalkozni, és akik ezeket a tantárgyakat oktatták, nekik rálettünk a kutató munkájukra valamilyen értelemben, és láttuk, hogy mibe tudnánk becsatlakozni. És végül is így jött az egész.
És hát ide kapcsolódik, felírtam magamnak, korábban azt mondtad, hogy a számok mögött emberi sorsok vannak.
Hát tulajdonképpen ez így van. Tehát, hogy mi nagyon talán leegyszerűsítve, vagy sterilán látjuk ezt, mert mi ülünk egy monitor előtt, és az adatot látjuk. Sőt, gyakran az adatot se úgy látjuk, hogy megnyitjuk a fájlt, és akkor kifolyik a szemünk nézve azt a sok-sok betűt és számot, hanem programokat írunk, tehát algoritmusokat, amik ezt az adatot áttekintik, amik különböző statisztikákat számolnak belőlük. Utána pedig ábrákat generálunk, és ami tényleg az eredmény, az gyakran mondjuk egy ábra, ami összehasonlítja az egészséges páciens adatait, meg a beteg szövetnek az adatait. És azt nézzük, hogy a kettő között mondjuk mi a különbség, mi az a biológiai mintázat, aminek a lenyomata látszik az adatokban.
És adatokat, statisztikákat és mintázatokat említettél, és azért hozom ezt vissza, mert laikusként kívülről nézve, mitől annyira izgalmas ez a feladat, vagy mi az az izgalom, amit napi szinten ad, ami miatt ezt csinálod, csináljátok?
Hát mindenképpen az, ami kijöhet belőle nagy skálán. Tehát például a rákkutatásban DNS mutációkat keresünk. Tehát olyan különbségeket, ami megkülönbözteti az egészséges szövetet a rákos szövettől. És vannak olyan különbségek, amik arra utalnak, hogy egy adott páciens, hogyha ilyen a daganata, akkor jól fog reagálni bizonyos típusú kezelésekre. És ez egy nagyon-nagyon izgalmas és fontos kérdés, hogy ki tudjuk választani a pácienseknek azt a körét minél hatékonyabban, akikre egy adott típusú kezelés jól fog működni. Mert egy csomó kezelésnek nagyon komoly mellékhatásai vannak, és ugye egy daganatos páciensnek általában nincsen végtelen ideje arra, hogy az összes típusú kezelést kipróbálja, és a mellékhatások miatt a szervezete nem is bírná ki. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy pontosak és hatékonyak legyünk abban, hogy azokat a pácienseket válogassuk ki a különböző típusú kezelésekre, akiknek tényleg van értelme megkapni.
Van esélyük.
Így van.
Van esélyük a gyógyulásra. Hogyha még itt az adatokról és a kis vagy nagyobb sikerekről beszélünk, akkor volt vagy van ilyen aha élmény, amikor valamire rájössz? Amikor valami megjelenik a képernyőn?
Ó, gyakran. Tehát ez szinte mindennapos. Apróságokra kell gondolni. Szerintem ez kívülről szemlélve ez semmi, de nekem megadja azt az élményt, hogy ó, hát egy hete ezen küzdök, és most végre sikerült. Ezek gyakran technikai dolgok egyébként. Nagyon gyakran...
Hogyan lehet jobban kinyerni mondjuk az adatokból valamit?
Igen, hogyan lehetünk mondjuk gyorsabbak, vagy mondjuk, hogyha nagyon zajos az adat, akkor hogyan tudjuk elválasztani a zajt a tényleges, fontos jeltől. Különösen a biológiai adatokra nagyon igaz, hogy ezek soha nem tiszta jelek, hanem vannak egyéb zavaró tényezők.
Mire gondolsz itt, hogy el tudjuk képzelni egy picit jobban?
Hát egy emberi testben különböző biológiai folyamatok aktívak, és minket az érdekel, hogy az adott kezelésre érzékenyítő folyamat például ott van-e. De ezt elárnyékolja az összes többi aktív folyamat, aminek szintén van biológiai lenyomata. És ilyenkor csomószor az a helyzet, hogy látunk egy csomó DNS mutációt, és azok között csak néhány utal arra, hogy tényleg van egy olyan biológiai folyamat az adott páciensben, ami érzékenyé teszi őt egy bizonyos kezelésre. De azt, hogy elkülönítsük a különböző eredetű mutációkat egymástól, az abszolút nem triviális feladat, ez egy bonyolult dolog. És például ebben, hogy ügyesebbek legyünk, hogy el tudjuk választani a sok felesleges zajt, ezt a sallangot a tényleges fontos jeltől, ez gyakran algoritmikus fejlesztéseket igényel, és ebben például lehet előrelépéseket elérni. De akár tényleg olyan technikai dolgok, amikor egy algoritmus nem akar lefutni több nap alatt se, és küzdünk vele, és nem értjük, hogy miért nem jön ki semmi, és csak kerreg a gép, és az egész egy szenvedés, és utána rájövünk, hogy jaj, tényleg, hogy itt elírtunk valamit, vagy adott esetben nem gondoltunk arra, hogy ilyen is előfordulhat, és ha az ember az ilyenekre rájön, az apróság, de mégis előre lendíti az egész kutatást.
És hát megadja azt az adrenalint, ami miatt érdemes ezt csinálni.
Igen, így van.
Azt tudjuk, hogy az ember biológiai életkora nem mindig egyezik meg azzal, hogy mit mutatnak a számok azon a születésnapi tortán, de hogy ezt a tudomány mennyire vagy hogyan tudja mérni az előbb említett adatokból.
Hát igen, igazából ez talán egy még újabb terület, mint a rákkutatás. Az utóbbi egy évtized az nagyon a rákkutatásról szólt, ilyen biotechnológia vonalon. Most kezd az öregedés kutatás nagyon elterjedté válni, főleg azért, mert rendelkezésünkre áll ez a csomó adat. És a mostani kutatások arról szólnak, hogy egészséges embereknek vizsgálják a DNS-ét kicsit más szempontból, mint a rákutatás során, úgynevezett epigenetikai mintázatokat vizsgálnak. Ez egy kicsit más iránya ezeknek a vizsgálatoknak, ugyanakkor nagyon hasonlít a standard genomikai vizsgálatokhoz. És az az igazság, hogy az embernek a DNS-ét, illetve a rákapcsolódó metil csoportoknak az eloszlását vizsgálva, nagyon nagy pontossággal meg lehet mondani, hogy az ember hány éves. És ez egy szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy egyszerűen kódolva van az ember életkora a DNS-ében tulajdonképpen. És ezek a kutatások nem csak, hogy arra vonatkoznak, hogy meg tudjuk mondani, hogy valaki hány éves, ezt az emberek többsége meg tudja magától is mondani, ehhez nem kell megvizsgálni a DNS-ét, hanem hogy különbséget tudjunk tenni két adott kronológiai életkorú ember között, akiknek a biológiai életkora mondjuk jelentősen eltér. Például, hogyha valaki 40 éves, de a biológiai életkora szerint már 60, az adott esetben aggodalomra adhat okot, vagy legalábbis fontossá teheti különböző prevenciós eljárásoknak a előtérbe kerülését, hiszen ilyenkor elképzelhető, hogy ez a páciens, vagy ez a beteg, ez hajlamosabb a korral kapcsolatos betegségekre, hiszen már a biológiai életkora az nagyobb, mint a tényleges életkora, amit a születésnapi tortáján a gyertyák mutatnak. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos terület, egyrészt ilyen preventív szempontból, másrészt pedig az is egy nagyon nagy kérdés, hogy vajon visszafordíthatjuk-e ezeket a változásokat. És nagyon-nagyon sok kutatás most erre irányul, hogy adott esetben különböző kezelésekkel, tehát hogy gyógyszerekkel, vagy étrendkiegészítőkkel ezen módosítani tudunk-e, vagy hogy mondjuk az életmód, a sportolás, az étkezés, az hogy befolyásolja a biológiai életkorunkat.
Amiről itt beszéltél, nyilván aki minket hallgat, közben elgondolkodott, hogy oké, hány éves vagyok, és mennyi lehet a biológiai életkorom, de hogy ez kiderül-e vagy nem, az mitől függ? Tehát milyen típusú vizsgálat szükséges ehhez, mennyire elterjedt ez, tehát mennyire van itt körülöttünk a hétköznapokban ez?
Azt mondanám, hogy még nem nagyon. Lehet ilyet csinálni, vannak cégek, akik megcsinálják ezt a vizsgálatot, borsos árakon általában. Ez nem egy rutin vizsgálat.
Ez
nem...
egy új dolog még.
Igen, ez egy nagyon új dolog, nem arról szól, hogy az ember bemegy a házi orvoshoz és azt mondja, hogy szeretne egy ilyen vizsgálatot, mert hát ez néhány százezer forint ennek a költsége nagyjából, és nyilván aki ezt megengedheti magának, az már ma is elvégeztetheti ezt a vizsgálatot. Egy vérvizsgálat elég hozzá. Vérvétel tulajdonképpen, tehát hogy nem egy nagyon fájdalmas vagy invazív vizsgálat, de ennek ellenére anyagilag persze megterhelő.
Meg hát azzal, hogy tudjuk, hogy mi a helyzet, még nincs vége a dolognak, sőt ott így kezdődik, van. Ami szintén nem egyszerű út.
Így van, és az is szerintem egy nagyon érdekes kérdés, hogy van-e értelme mindent előre tudni?
Ezen gondolkodtam én is, igen.
Igen, úgyhogy bizonyos szempontból jó tudni ezeket a dolgokat, mert az embernek meglepően nagy ráhatása van, különösen az öregedésre, és sajnos ilyenkor az ember csak ezeket a kliséket tudja mondani, de úgy érzem, hogy tudományosan megalapozva lehet ezeket a kliséket mondani, hogy az ember, amit a női magazinokban olvas, hogy sokat kell sportolni, meg sok zöldséget kell enni, annak tudományos háttere is van ténylegesen, hogy kimutatható, hogy aki sokat mozog, aki rostban gazdag ételeket fogyaszt, azoknak a biológiai életkora is kedvezőbb, mint azok, akik nem.
Hát akkor az adatoktól indultunk, de hát eljutottunk az emberhez, meg az emberi sorsokhoz, amiről szó volt, és folytatjuk innen, egy kis zene következik, utána dr. Pipe Korsolyával, az ELTE természettudományi karának tudományos munkatársával, kutatóval, a L'Oréal UNESCO a nőket és a tudományért díj egyik 2025-ös nyertesével beszélgetünk tovább, jövünk vissza a zene után.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.